Kegyelmétek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetét énekeljük el a 276. dicséretet. Ez a 276. dicséret, ez a 8. zsoltárnak egy modellet átkiadva.
csak tőled kell azt várnunk.
Kedves testvérek, Isten igéjét, az ige hirdetésnek az alapigéjét Mózes első könyvének a 12. részéből olvasom, az első 7 verset. Akkor ezt mondta az Úr Ábrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, melyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak, naggyá teszem neved és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrahám 75 éves volt, mikor kijött Háránból. Fogta Ábrahám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon, egészen a Sikemi szentélyig, Móré tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta: a te utódodnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Idáig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, Anti Wright, angliai teológiai professzornak van egy elmélete a Bibliáról, ami úgy magyarázza a Biblia egész történetét, mint egy nagy, mindent átfogó dráma. És az egyes történések ennek a drámának a különböző jelenetei. A dráma első felvonásában bemutatja a drámának a színterét, ezt az egész teremtett világot, ahogy Isten ezt a világot megalkotta. Szó volt erről néhány hete, hogy a teremtés történet ez nem egy természettudományos leírás, hanem hitvallás. Hitvallás arról, hogy mindent Istent akar, hogy legyen, hogy ő jónak alkotta ezt a világot. Az ő akarata ez az egész teremtett világ, hogy szép legyen, örömteli legyen, szeretettel teli, hogy pezsdüljön benne az élet. Aztán a dráma második színében megjelenik a konfliktus. Amikor az ember engedetlen lesz Istennel szembe, hallgat a kísértő hangjára, okos akar lenni, mint Isten. Hogy olyan akar lenni, mint Isten. És ebben az a vicc, hogy már az embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát olyannak, mint Isten. De mégis uralomban az Isten az ember fölött áll. És az ember ezt akarta meglépni. Aztán szakított a tiltott fáról, okosabb nem lett, de tapasztaltabb lett, megismerte a bűnt, a szégyenérzetet, megismerte a lelkiismeret furdalást, próbált elbújni az Isten elől. És látjuk azt, hogy az embernek az élete innentől véges. Isten megbüntette az embert, megbüntette a kígyót is, de erről volt szó 2 héttel ezelőtt, hogy minden egyes büntetésben mégis ott van Istennek a kegyelme is. Az, hogy nem haltak meg azonnal, de az ember élete véges, de tovább adhatja ezt az életet. Ott van a büntetésben, hogy Éva fájdalommal szüli a gyermekét, de lesz gyermek, lesz jövő. Ott van Ádám büntetésében, hogy meg kell dolgozni a napi betevőért, hogy keményen küzdeni kell, de lesz mit enni, tehát lesz jövője az embernek. Aztán a folytatásban láttuk azt is, hogy ahogy megjelent a bűn, egyre inkább elterjedt a világon. Édentől keletre Ádám leszármazottai várost építenek, kultúrát teremtenek, kialakulnak a különböző mesterségek, művészetek, virágzó gazdasági élet, de mellette ott van a bűn, ott van a bosszú, megjelenik a bosszúnak a kultúrája. Káinnál ott van a 7-szeres bosszú, aztán a hatodik leszármazottjánál, Lámeknél már 77-szeres bosszúról beszél az ige. Tehát a bűn lavinaszerű elhatalmasodása ebben a világban, ez volt a folytatás. De mindezzel párhuzamosan Isten elindít egy új reménysugarat. Azt olvassuk, hogy Évának újra fia született. Ádám és Éva harmadik fiát Sétnek hívják. Az ő utódai hűségesek Istenhez. Az ő leszármazottai közül származik később Noé, akire Isten a bárkaépítés bízza. Tehát amikor Isten haragja és ítélete sújtja ezt az egész világot, mert hatalmasan elszaporodott a bűn és a gonoszság, akkor is van mindig egy remény. Aztán Noét követő időszakban újra benépesül a föld, újra városok épülnek, pezsdül az élet, sikeresek, boldogok, és az emberek elhatározzák, hogy tornyot építenek. Olyat, ami felér az égig, ami az Istenig felér. Azért, hogy saját nevüknek, saját városuknak szerezzenek dicsőséget. Nagyobbat, mint Isten dicsősége. És olyan vicces, amikor a Biblia szövege azt írja, hogy igen, és akkor Isten lehajolt, hogy megnézze, hogy mit csinálnak azok ott lent. Messze nem tudunk akkorát alkotni, hogy az az égig érjen. Isten összezavarja a nyelvüket, mert Isten nélkül lehetetlenné válik az együttműködés. Isten nélkül nincs összhang, minden káoszba fullad. Azt látjuk tehát ebben a világban megint, hogy minden egyre szétesettebb, egyre káoszosabb. És akkor a drámának most jön a harmadik felvonása, megint egy nagyon nagy új kezdet. Isten a világ teremtője, a világ királya, nem hagyja magára a teremtett világot. Kiválasztja Izraelt, Izrael népét, és ezzel elkezdődik a megváltásnak a műve. És nem is Izraelt, hanem először csak egyetlen egy embert, Ábrámot. Később lesz a neve Ábrahám, amikor már fia születik, az elején Ábrámnak hívják. Sok mindenről beszél az ő története nekünk. Látunk egy tekintélyes gazdag embert, akinek mindene megvolt. A neve is azt jelenti, hogy magasságos atya. Azt jelzi, hogy a város felsőbb rétegéhez tartozott. Előkelő család, nagy vagyon, gyönyörű feleség, mi kell ennél több? A feleségét úgy hívják Száraj, azt jelenti fejedelem asszony. Száraj meddő volt. Ez azt jelzi, hogy jelene van a családnak, de jövője nincsen. Oké, hogy most Ábrám tekintélyes ember, de az élete egyszer véget ér. A halandóság őt is utoléri, és ezzel kapcsolatban nincsen reménysége. Ki viszi tovább a vagyonát, a nevét, a tekintélyét. Semmivé válik az élete, és nem fog rá emlékezni senki. Tehát Száraj meddősége reménytelenséget jelent. A jövőnek a perspektívátlanságát. És ezen a ponton Isten beavatkozik Ábrám életébe, és vele együtt az egész világ életébe is. Megszólítja Ábrámot, és egy hatalmas fordulatot ad az életének. Azt mondja, menj el földedről. Lépj ki abból, amiben vagy. Hagyj itt mindent, mert én valami egész mást akarok kezdeni az életeddel. És itt Isten nagyon nagy dolgokat ígér. Hihetetlenül nagy dolgokat, ami lehetetlennek tűnik az ember számára. Azt ígéri, lesznek gyermekei, utódai, akiből nagy nép lesz. Ábrahám ekkor 75 éves. Száraj sem fiatal már. De hát oké, legyen, ha Isten ezt mondja, lássuk, valóra válik-e az ígéret. Ábrahám elkezd bízni ebben az ígéretben, és látjuk, hogy ez később sem egyszerű. 20 évvel később még mindig nem született gyermeke. 25 év kellett még ahhoz, hogy megszülessen Izsák. Aztán a másik, amit Isten ígért, egy föld, egy ország, ami szorosan kapcsolódik az előző ígérethez, mert utódok nélkül minek egy ország? aztán azt ígérte Isten nagyjáteszi nevét. Ez akkor megvolt, Ábrám tekintélyes embernek számított. De ez is olyan dolog, hogyha nincs gyermek, akkor vége. Ahogy megfigyelhetjük, az áldásokra vonatkozó ígéretnek a sorát egyre távol a kör. Tehát eddig Ábrámról volt szó, de Isten azt mondja, személyestől halad a globális felé. Isten azt mondja, hogy megáldalak és áldás leszel. Tehát ez egyben egy feladat is, hogy vigyen áldást másoknak az életébe. Hogy vigyen segítséget, örömet másoknak az életében. És ahogy szélesedik a kör, Isten áldása Ábrahám barátaira is kiterjed. Megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged átkozókat. Tehát egyben ez egy védelmet, biztonságot is jelent. Kell is ez a védelem és biztonság, hogyha Ábrahám kiszakad a városból. És az áldás köre tovább tágul. Mert Ábrám megáldásában Isten az egész emberiségre nézve cselekszik. Az önmagjából származó nép ígérete, ehhez egy következő ígéret kapcsolódik. Általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Akkor még nem tudták, de ez az ígéret már Jézus Krisztusra vonatkozik. Krisztusban fog ez az ígéret hatalmasan beteljesedni. Hogy valóban az egész világra kiterjed ez az áldás. Istennek ez a szövetsége itt az elején egyetlen emberrel indul. Tehát, ha itt az elhívás leszűkül egyetlen emberre, akkor is Isten az egész világra nézve cselekszik. Az, hogy Ábrámot és utódait kiválasztotta Isten, nem jelenti azt, hogy a többi népről nem gondoskodik, a többieket nem szereti. Sőt, pont azért választotta ki, hogy legyenek ők jellé, példává. Hogy megmutassák, hogy mit jelent Istenben bízva élni, vele szövetségben áldássá lenni mások számára. Tehát Ábrámnak az elhívása egy új korszakot nyit a világ történelemben. A teremtett világ a bűneset óta egyre messzebb került Istentől, és Isten kihívja Ábrámot ettől az Istentől eltávolodott kultúrából, hogy a barátja legyen, hogy vele egy új fejezet kerüljön. És ha belegondolunk, Ábrám szinte semmit nem tud Istenről. Nekünk már itt van a Biblia a kezünkben. Nagyon sok mindent tudunk, hogy Isten mit tett, hogy cselekedett, mi történt, mit üzent a prófétáink keresztül. Nagyon sokat tudhatunk Istenről. Ábrám ennek az egésznek az legelején volt. Csak annyit tudott, hogy a teremtő Isten, aki láthatatlan, aki nem kézzel fogható, nem olyan, mint a régi bálványszobrok, amikben régen hittek, hanem a láthatatlan Isten őt valamire hívja, valamire megszólítja, elhívja. És ő hitt az Istennek. Ott áll egy hatalmas döntés előtt, marad Hárán városában, ami biztonságot jelent, gazdagságot, jólétet, vagy elindul a bizonytalanba, abban a jövőbe, amiből egyelőre semmi nem látszik. Hallgatva annak az Istennek a szavára, akit ő még alig ismer. Mert hogy ezek az ígéretek, amiket ő kapott Istentől, ezek nem reális, nem józanésszel hihetőnek tartható dolgok. Egy meddő házas pár, aki nagy népé lesz, aki áldással lesz a világ számára. Ábrahám engedelmeskedett. Elhitte, hogy Isten kész és képes megtenni azt, amit ígért. Még akkor is, hogyha ez teljesen lehetetlennek látszott. Követte őt. Elindult, nem tudva hova megy. Komoly árat fizetett azzal, hogy ott hagyta a már meglévő biztonságos jelent, hogy a jövőbe mutató ígéretekhez kapcsolódjon. Kész volt megfizetni ennek az árát. Egyszerűen elindult. Ha visszanézünk a Bibliába az előző résznek a végére, akkor azt látjuk, hogy már Ábrahámnak az édesapja Tári is elindult, hogy Kánaánba menjen, de csak Háránig jutott el. Azt olvassuk, Tári fogta a fiát, Ábrámot és Lótot, fiának Háránnak a fiát és menyét, Szárajt, fiának Ábrahámnak a feleségét, és elindult velük Ur-Kasdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Vajon miért? Mit tudhatunk Ur-Kasdimról? Ábrahám szülőföldjéről. Ez egy nagyváros volt, 250 ezer ember. Az ókorban ez egy hatalmas nagy metropolis. Fejlett kézművességgel, páratlan gazdagsággal, Indiáig terjedő kereskedelemmel. A város közepén volt egy nagy, toronyszerű épület, ami a holdistennek a temploma volt, hozzátartozó papi rendekkel. Ábrám családjának a városa tehát gazdag kulturális élettel, magas fokú kényelemmel bírt. Hárán szintén fontos város volt, fontos kereskedelmi utak csomópontjánál, 1300 kilométerre messzebb Ur-Kasdimtól. A vallása, a kultúrája hasonló volt Ur-Kasdiméhoz. Tehát érthető, hogy Tári itt megtelepedett. Ragaszkodott a hosszú út után, jó volt neki valami ismerős, valami régibe megérkezni. Ábrahám számára egyáltalán nem lehetett könnyű elhagyni Háránt és elindulni a semmibe. Arra a földre, ami csak távolba mutató ígéretek szintjén lehet az övé. Az is egyértelmű, hogy ettől kezdve vándorló életmódot élt, pedig ő nem volt nomád ember, egy városi ember volt. Máshoz szokott. A rokonságát, atyaházát is maga mögött hagyta. Feleségét és az unokaöccsét Lótot vitte magával. Ki kellett lépni a komfortzónájából, elhagyni mindazt, ami biztos, ami már ismert városi élet, a vándorló, ígéretekre épülő bizonytalan élettel szembe. De kész volt elindulni. A biztoshoz való ragaszkodás meddőséget, élettelenséget jelenteni a számára. A bizonytalannak a kockázata viszont reményt és jövőt. Kérdés az, hogy számunkra mit jelent most ez a történet? Ábrámnak ott kellett hagyni a várost, ami Istennek a népére is, mi ránk, Istennek a mai népére vonatkozik ez ugyanígy? Ki kéne vonulni nekünk is a városból és pusztába vándorolni? Jézus is azt tette, hogy ment és vándorolt faluról falura. Mi őt akarjuk követni. Hogy vagyunk mi akkor a várossal? Tehát kérdés, hogy bennünket mire hív Isten? Velünk milyen tervei vannak? Bennünket is elhívott és kiválasztott Isten. De mit, mire hív? Hadd hozzak ide egy új szövetség ígét. Jézus azt mondta, amikor a tanítványaiért imádkozott, az utolsó, a főpapi imájában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy elmenni, nem kivándorolni, nem kivonulni a városból, a kultúrából, a társadalomból, hanem jelen lenni, de másként, másképp élni. Felmutatni egy alternatív gondolkodást, egy másféle életet. Egyik kedvenc teológusom írta azt, hogy a kereszténység az kontraszt társadalom kell, hogy legyen a mai társadalomban. A mai európai kultúrában azt látjuk, hogy sokszor nagyon meddő. Hihetetlenül önző, pénzközpontú, még a neve is az, hogy jóléti társadalom. A jelenben él, nem számol a következményekkel, és nem gondol a jövőre. Materialista és individualista. A bábeli zűrzavarnak a nyomait látjuk ma is. Egyéni célok sokaságából nem igazán jön össze közös cél, valami jól működő társadalom. Nagyon sok önzőségből nem lesz egy közösen épülő kultúra. A mai társadalom beszél a környezetvédelemről, de keveset tesz érte. Tehát egy pazarló életmódot folytató világban élünk. Van még egy érdekesség, hogy fiatalok közt nagyon sokan nem vállalnak gyermeket, nem is akarnak. Egy gyerekkel csomó felelősség van, kötöttség, pénzbe is kerül, az embernek az éveit leköti egy időre. A mi korosztályunktól így idegen ez a hozzáállás, de 20-30-as korosztályú fiatalok között azért ez egy bizonyos részében nagyon erősen jelen van ez is. Mi a fontosabb, az én kényelmem, vagy valami más, több, magasabb célok érdekelnének? A mai globális világ nem a holdistent követi, mint ahogy régen Ábrahám idejében, hanem a saját jóléte és az önzése lett az istene. Tehát Isten, ahogy elhívta Ábrahámot, bennünket is ki akar emelni ebből a városból, ebből a globális kultúrából, ami körülvesz. Arra hív, hogy vizsgáljuk meg, hogy legyünk kritikusak. Nézzük meg, hogy mi az, ami jó benne, és mi az, ami nem. Ami isteni értékrenddel nem egyeztethető össze. Azért imádkozott értünk is Jézus, hogy Atyám, őrizd meg őket. Tehát könnyű sorolni ennek a világnak a hibáit, a mai kultúrának a hibáit, nehéz másnak lenni. Végesek és korlátozottak a lehetőségeink. Magukban mi sem sokat tehetünk. Néha nekünk is ki kell lépni a komfortzónából. És azt arra figyelni, hogy Istenem, te mire hívsz? Oké, hogy ilyen a kis kényelmes kis családi életünk, vagy a rohanós családi életünk, de te mire hívsz ki? Mit szeretnél? Két fontos dolog van tehát, hogy meghallani, megérteni Isten elhívását, és követni Isten szavát. Sokszor nem könnyű megérteni, hogy mi az, amit Isten akar. Néha a kereszténység is tele van sablonokkal, felszínességgel, megszokással, kiüresedő hagyományokkal, ezek mögött néha nehéz meghallani Isten szólítását. Pedig Isten bennünket is hív, hogy ne a magunk feje szerint tervezzük az életünket, hanem az életnek minden területén kövessük őt. Az élet minden területén tegyük fel a kérdést, hogy Uram, te mit akarsz? Te mit akarsz az életemmel, a családommal, a munkámmal, minden dologban, hogy a szabadidőmmel, Uram, a rokonaimmal, hogy hogyan kapcsolódjak hozzájuk. Ő ismeri a lelkünk legtitkosabb problémáit, kérdéseit. Ismeri a beteljesületlen vágyainkat is, mint ahogy ismerte Ábrahámot és feleségét Szárajt. A kiválasztása és elhívása egyben áldás és oltalom is, és egyben feladat is. Isten arra hív, hogy ne csak a templomban legyünk keresztjének, hanem az élet minden területén. És ha megértem, hogy mi az, amire ő hív, akkor ne féljek ezért áldozatokat hozni. Tenni érte, átszervezni az életemet, máshogy alakítani a dolgaimat. És így lehetek mások számára is áldássá. Így örökölhetem én is Isten áldását. És ha tovább olvassuk a történetet, érdemes tovább elolvasni a Bibliában, Mózes első könyvében, akkor azt látjuk, hogy Ábrahám élete nem lett könnyebb azzal, hogy hallgatott Isten elhívására. Sőt, ettől az élete szüntelen próbatételeknek a sorozata. Elindult úgy, hogy igazából nem tudja, hová érkezik. Aztán megérkezik Kánaánba, az ígéret földjére. Ez a föld, amit neked adok, mondja az Úr. Ez a föld éppen terméktelen. Éhínség és szárazság fogadja. Tovább megy Egyiptomba, hogy legyen mit enni. Ott pedig, hogy mentse az életét, letagadja, hogy Sára a felesége. Nyilván nem jó szántából teszi, hanem ez valamiféle szükséghelyzet. Aztán visszatérnek Kánaánba, ahol megint kevés a legelő, Ábrahámnak és Lótnak a szolgái, a pásztorai összevesznek a legelőkön, a kutakon, úgyhogy akkor elválnak egymástól. Ábrahám Lótra hagyja a választást, hogy választ-e, hogy merre indulsz, akkor én megyek a másik irányba. Hát Lót választja a szép zöld mezőket, marad a kietlen puszta Ábrahámnak. Aztán azt látjuk, hogy hadba kell neki vonulni városok ellen, amikor Lótot elindul, hogy Lótot kiszabadítsa. Sokáig kell várni arra, hogy Sárának fia szülessen, 25 évig. Nem bírják ezt kivárni, születik előtte Sára szolgálájától Ábrahámnak születik egy fia, Izmael. Isten azt mondja, hogy oké, Izmaelt is megáldom, de nem ő az ígéret gyermeke. És 25 év mire végre beteljesül az első ígéret, hogy megszületett Izsák, akinek a neve egyébként azt jelenti, hogy öröm, nevetés. Tehát hosszú próbatételek várnak Ábrahámra. És ezt jelenti egyébként keresztjének lenni, hogy néha nekünk sem egyszerű. Ránk is várnak próbatételek, feladatok. Most ünnepeltük a reformációt. A protestáns prédikátorokat kezdettől fogva üldözték. Vagyonelkobzás, börtön, menekülniük kellett, amit aztán arra használtak, hogy akkor mentek tovább egy másik városba, és másik városba hirdették Isten igéjét. Aztán volt, hogy újra és újra bebörtönözték őket, ha kiszabadultak, megint Isten igéjét hirdették. Tehát nem volt könnyű az ő életük sem. Egyszerre tapasztalták meg azt, hogy mekkora öröm és mekkora veszély van az evangélium szolgálatában. De többet kaptak Istentől, mint amit a világ elvett tőlük. Visszatérve Ábrahámhoz, évezredek távlatából nekünk megadatott, hogy lássuk az ígéreteknek a beteljesedését. Mert Ábrahám valóban nagy nevet kapott, hitével példává vált. Utódaiból nőtt ki a zsidó nép, közülük származott Jézus Krisztus, akiben beteljesedett ez a régi ígéret, hogy általa nyer áldást a világ minden nemzetsége. A világ minden nemzetségében most itt vagyunk mi is. Mi is megkapjuk Istennek az áldását Ábrahámon keresztül és Jézus Krisztuson keresztül. Tehát küldetésünk, hogy áldást örökölve, Isten gyermekeiként mi is áldássá legyünk mások számára. Az út nem könnyű, de Isten áldása, oltalma, szeretete mindig velünk van, velünk lesz. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük ezt a teremtett világot, és köszönjük mindazt, amit tőled kaptunk, hogy mindenünk megvan. És néha keressük a helyünket ebben a világban, hogy mit jelent, és hogyan lehet jól követni téged. Kérünk, hogy te formáld a szívünket, te taníts arra, hogy legyen bennünk mindig ez a vágyakozás, hogy téged keressünk. Hogy mindig a te utadon akarjunk járni. Uram, köszönjük, hogy a te szereteted és irgalmad körülvesz bennünket. Köszönjük, hogy a te elhívásod, kiválasztásod ránk is vonatkozik, hogy a te gyermekeid lehetünk. Uram, segíts abban, hogy ezt az örömöt, ezt a szeretetet, amit tőled kapunk, ezt tovább tudjuk vinni, hogy áldással lehessünk mások számára. Uram, és köszönjük neked az elmúlt hetet is. Halottak napja volt a héten, és visszagondoltunk mindazokra, akiket szerettünk. Uram, hálát adunk azért, hogy voltak olyan felmenőink, rokonaink, akiktől nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk. Egyszerre szép visszaemlékezni rájuk, és egyszerre szomorúság. Hálát adunk az ő életükért. És köszönjük, hogy voltak ők nekünk. Így adunk hálát a elvesztett szülőkért, nagyszülőkért. Akár házastársért, van, aki talán gyermekért is. Köszönjük, hogy mi őket a te kezedbe tudhatjuk. És segíts nekünk örömmel, szeretettel továbbvinni mindazokat a jó dolgokat, amiket tőlük kaptunk. És megélni a te szeretetedet ebben a világban. Legyen az áldásod mindannyiunkon, családjainkon. A hétköznapokban is kérünk, hogy jöjj el velünk. Amen. Álljunk föl, és mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszon, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy lehet rendelni már most jövő évre bibliaolvasó kalauzt, Calvin kalendáriumot és naptárt. Aki ezekből szeretne egy-egy példány, azt írja föl magát a kiáratnál a táblázatba. És elindult egy olyan szolgálat, aminek az a neve, hogy Filemon szolgálat. Pásztor Zsolt lett a gyülekezetünkből ennek a képviselője. Az a feladat ennek a szolgálatnak, hogy kapcsolatot tartson a szeretett szolgálattal, a református szeretett szolgálattal, és hogy legyen mindig pontos információnk azokra a dolgokra, amiket a református szeretett szolgálat szervez, és milyen olyan fontos ügyek, helyzetek, problémák vannak, amire jó lenne anyagilag is mellé állni, támogatni őket. És most van egy 4 gyermekes édesapa, református lelkész, akinek van egy nagyon súlyos agydaganata. Megműtötték itt Magyarországon, de olyan kezelésekre lenne szüksége, hogy életben maradjon, amire csak Németországban van lehetőség, és erre indult egy gyűjtés. És aki szeretne ebbe bekapcsolódni, a gyülekezetünk is szeretné ezt támogatni, ezt az ügyet. Aki szeretne ebbe bekapcsolódni, az hát lehet egyrészt az adakozós kosárban, másrészt pedig bankszámlára is. A bankszámlaszámot meg kint a kis asztalon meg lehet találni. Lehet továbbá adakozni a gyülekezetnek a mostani felújítási programjára, arra, hogy itt a lépcső alatti kis helységben a kazánháznak most készült el a vakolata, egy ilyen vízszigetelő vakolat. Ennek is jelentős költségei vannak, jövő héten visszakerül a kazán, és akkor utána már legalább az alsó szinten lesz fűtésünk. Illetve a persejbe lehet adakozni a gyülekezetnek az állandó kiadásaira. Hirdetem még a hétközi alkalmakat, a holnapi konfirmációs foglalkozás a parókián lesz megtartva, illetve a keddi bibliaóra is, azt is a parókián szeretnénk még megtartani, most már igen lent van, igen hűvös van lent is a kisterembe, és akkor következő héttől, ha már lesz fűtés, akkor ezek az alkalmak visszaköltöznek majd ide a csillagterembe. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.